Hírek délben, jó napot kívánok! Még vizsgálják, hogy mi okozhatta a tegnap esti kisrepülőgép szerencsétlenséget. Hárman haltak meg, amikor Budapest harmadik kerületében egy telekre zuhant egy Cessna 172-es. Az egyik áldozat Szobi Balázs kamionversenyző. Szemtanúk szerint a gép nagyon alacsonyan repült, de egyelőre nem tudni, hogy műszaki hiba vagy a pilóta hibája miatt.
Láttam, hogy nagy fekete füst, amikor...
Teljesen kiégett a kisrepülő a becsapódás után. A farkashegyi repülőtérről szállt fel. Szemtanúk szerint trükköző bicikliseket fényképeztek róla. Alacsonyan körözött, amikor megdőlt és lezuhant.
Mik vezetéket, azt már a zuhanás következtében szakította el.
Az eddigi adatok szerint a gép motorja nem hagyott ki, de még nem zárható ki, hogy műszaki hiba okozta a balesetet. Ennek a típusnak nincs fekete doboza, így utólag nehezebb kideríteni, mi történt.
Nagyon fontos, hogy visszahallgassuk a Farkashegyi rádiózást. Gyakorlatilag ez az egyetlen valós adatunk arra vonatkozóan, hogy hogyan indult el ez a repülőgép.
A közlekedésbiztonsági szervezet szóvivője azt mondta, az időjárási körülményeket is vizsgálják. Elképzelhető, hogy erős széllökések is közrejátszottak a balesetben.
Az átvizsgálást követően három összeégett holttestet találtunk a jármű roncsai között, a helyszínelést követően az áldozatokat a repülőgép roncsai közül kiszabadítottuk.
Egy 22, egy 24 és egy 37 éves férfi volt a repülőn, köztük egy Dakart is megjárt kamionversenyző, Szobi Balázs és csapatfőnöke.
Szabályozná a devizahiteleknél a vételi és az eladási árfolyam közötti különbséget a pénzügyi szervezetek állami felügyelete. A hatóság új elnöke, Szász Károly beszélt erről az MTV Ma reggel című műsorában. Közben az FHB bank tegnap óta legfeljebb 205 forintos árfolyamon számolja el a svájci frank alapú jelzálog hitelek esedékes törlesztő részletét. Az OTP pedig már korábban bejelentette, csökkenti a devizahitelek kamatát. A svájci frank árfolyama elemzők szerint a héten várhatóan 214-215 forint körül marad. Ma kezdi az egyeztetést a készenléti hitelkeret felülvizsgálatáról a magyar kormány, a Nemzetközi Valuta Alap és az Európai Unió képviselőivel. A nemzetgazdasági miniszter múlt héten jelentette be, hogy a kormány új elővigyázatossági hitelmegállapodásra készül a Nemzetközi Valuta Alappal. Matolcsi György azt mondta, Magyarország egyelőre nem hív le újabb részletet az IMF hitelből. A jelenlegi szerződés egyébként október elején jár le. A kormány 29 pontos akciótervével összefüggő pénzügyi és gazdasági törvénycsomagot, valamint a szintén ahhoz kapcsolódó közbeszerzési törvény módosítását vitatja meg ma az országgyűlés. A parlamentben van tudósítónk, Hajagos Andrea. Szervusz, Andi, miről volt a legnagyobb vita délelőtt?
Szervusz Kriszta, jó napot kívánok a nézőknek! Az ellenzék nagyon sok mindent hiányol a törvényjavaslatból, de az előterjesztő miniszter Matolcsi György szerint ez a csomag alkalmas arra, hogy fordulat legyen a gazdaságban és az emberek gondolkodásmódjában is. A 29 pontos akciótervben egyébként kiterjesztenék a vállalkozások társasági adójának 10%-os kedvezményes körét, megszüntetnének 10 kisadót. Ha elfogadják, nem lehet majd 2 millió forintnál többet keresni az állami szerveknél, és a 2 millió forint feletti végkielégítéseket a közszférában 98%-os adóval sújtanák, méghozzá visszamenőleg. A bankadót is bevezetnék, és ezt is visszamenőleg. Az MSZP-nek egyébként éppen ez ellen volt kifogása, szerintük ugyanis példátlan, hogy visszamenőleg vezessenek be bármilyen adónemet. A Fidesz és a KDNP szerint azonban erre szükség van, és támogathatónak is tartják a javaslatot. Ezt a Jobbik is támogatja, a javaslatok közül azonban hiányolja például a magánnyugdíjpénztárak államosítását és a kamatpolitika megváltoztatását. Az LMP szerint pedig a kormány úgy tűnik, hogy nem tudja, hogy mi az igazi probléma a gazdaságban, mert hogy a csomag nem nyújt igazi érdemi megoldást sem a devizahitelesek, sem a munkanélküliség problémájára.
Hajagos Andrea, köszönjük szépen! Nem függesztik ki a bíróságokon a nemzeti együttműködésről szóló nyilatkozatot. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács azzal indokolta a döntést, hogy a politikától független bírói hatalmi ág nem vállalhat szerepet politikai nyilatkozat közzétételében. Korábban az Alkotmánybíróság és a Köztársasági Elnök Hivatala is jelezte, hogy nem függesztik ki a nyilatkozatot. A legfőbb ügyészségen leghamarabb holnap döntenek. Múlt pénteken hirdették ki azt a kormányhatározatot, amely az államigazgatásban előírja, a kormánytól független intézményektől pedig kéri a kormánypártok által elfogadott nyilatkozat közzétételét a középületekben, meghatározott formai előírások szerint. Várhatóan ma felmenti Falus Ferenc országos tiszti főorvost a nemzeti erőforrás miniszter. Réthei Miklós az MTI-nek azt mondta, lesz változás az ANTS élén, és megerősítette, hogy mára várja a tiszti főorvost, és tájékoztatja a jövőjéről. A Magyar Nemzet és a Magyar Hírlap is úgy tudja, hogy Paller Judit a Nyugat-Dunántúli regionális intézet vezetője lehet az új tiszti főorvos. Gyanúsítottként hallgatta ki a központi nyomozó főügyészség Tóth Károly, volt szocialista országgyűlési képviselőt, a Nemzetbiztonsági Bizottság korábbi alelnökét. A volt politikust az UDZRT ügyben személyes adattal való visszaéléssel gyanúsítják. Tóth Károly a Híradónak azt mondta, tiszta a lelkiismerete és panasszal élt a gyanúsítás ellen. Korábban Szilvási György volt titokminisztert is gyanúsítottként hallgatták ki, annak a megfigyelési ügynek a kapcsán, amelyet az MDF korábbi elnöke Dávid Ivoja 2008 őszén robbantott ki. Az árvízben megrongálódott középületeket állítják majd helyre abból a pénzből, amelyet a budapesti tűzijátékon spórol meg a kormány. A részleteket Kocák Szilvia mondja el Miskolcról.
Jó napot kívánok! Mától építészmérnökök segítenek a település újjáépítésében, átnézik a megrongálódott házakat és tanácsot adnak, hogy milyen ingatlanok épülhetnek az összedőltek helyére. Mint mondják, arra törekszenek majd, hogy a hagyományokat megőrizve korszerű épületek kerüljenek az összedőltek helyére.
És megkérdeznék, hogy na tulajdonképpen mi van, vagy mi kell, vagy mi hiányzik.
Ez a felső zsolcai asszony azt hiányolja, hogy nem törődik velük senki. A házát el kell bontani, mert vályokból épült, mindene tönkre ment. Erre az épületre is hasonló sors vár. Így néz ki belülről, minden penészes. A berendezési tárgyak is tönkre mentek.
Kaptunk 20 000 forintot? Szóval hova menjünk? Csak vécérse. Semmit nem utaltak. Meg kell bontani, itt a villa meg kell csinálni, 73 000 forint kerül kitenni.
Akkor az elektronikai felszerelés, hűtő, vagy tűzhely, vagy...
A Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei most összeírják, melyik családnak mire van szüksége.
Szárítógépet kaptak önök? Vagy?
Nem.
És lenne rá szükség? A falakat kiszárítani?
Hát én most...
A helyiek arra is panaszkodnak, hogy nehezen jutnak el az adományok a rászorulókhoz.
Egy munkacsoport felállt már a múlt héten, és ők a oda-vissza információk alapján már ugyanilyen bejövő adományok, illetve a felmerülő igényekkel kapcsolatban, igények feldolgozásoknál fogják ezeket megítélni.
Napot kívánok! Kovács Zoltán vagyok, ez itt Csokonom.
Felső Zsolcán, a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár arról beszélt, hogy az augusztus 20-ai tűzi játékon megspórolt pénzt az elöntött középületek felújítására fordítják majd.
Tudni kell, hogy ez egy csepp a tengerben. Tehát valóban a 160 milliárdos összköltséghez képest, ahol most tart a felmérés, ez a 100 milliós nagyságrendű megtakarítás, amit el tudunk érni, ez valóban eltörpül. Ugyanakkor azt látjuk, hogy elemi igény van a településeken arra, hogy részben a kormány, részben pedig az ország figyelme rajtuk legyen.
Hétfőtől építészmérnökök nézik át a megrongálódott házakat. Arra is választ adnak, milyen ingatlanok épülhetnek az összedőltek helyén.
Mi maradt, hol vannak a szomszédos épületek, hol milyen kerítések vannak, a telken maradtak-e melléképületek, nehogy Isten egy ilyen gyönyörű diófa, ásott kút.
Ezeket a szempontokat veszik figyelembe az újjáépítéskor. Arra törekednek majd, hogy a hagyományokat megőrizve korszerű épületeket húzzanak fel az összedőlt vályokházak helyére.
A szó ismét a budapesti stúdiójé.
Kocák Szilvia Miskolcról köszönjük. 100 milliós kárt okoztak az erdőgazdaságoknak a májusi-júniusi esőzések. A meglazult fölvből több ezer köbméter fa dőlt ki, például a Győr és Sopron környéki erdőkben. A részleteket Dér Ágnes mondja el Pécsről.
Jó napot kívánok! A fatörzsek feldolgozása sok esetben drága és balesetveszélyes, ráadásul csak harmad-negyed áron tudják eladni. Az eső sok erdei utat elmosott, a sík területeken pedig a belvíz tette tönkre a friss telepítéseket.
Amekkora feszültség van, nem vagyunk képesek olyan gyorsan vágni, hogy ne szakadjon fel, és ez okozza ezt.
Ez a favágó a fák törzsén keletkezett repedéseket mutatja. Túl sok volt az eső, a csapadékot pedig felszívták a fák. Ezért most nehéz és veszélyes a faanyagot feldolgozni.
Sok eső által ugye felazult a talaj. Hozzájött a viharos szél. Most ugye ez okozta ezt a nagymértékű fakidőlést. Most ennek aztán a következménye az, hogy ugye sokkal veszélyesebb így a fakitermelés. Egymásra vannak dőlve a fák.
Tipikus probléma ez, amikor domboldalba matuzsáleni korú fák kidőlnek.
Csak Sopron környékén 5-6 ezer köbméter fa dőlt ki. Sokszor nehezen megközelíthető helyen, ami miatt drágább a feldolgozás. Ráadásul a faanyag nagy része sérült, így bútor helyett csak tűzifa lehet belőle.
Ilyenkor nincsen rönkértékesítés. Ebben az időszakban a adott esetben első osztályú vagy fűrész lemezipari rönköt is csupán harmad-negyedáron, tűzifaáron tudjuk értékesíteni.
A Győr környéki erdőkben a belvíz tette tönkre a fiatal telepítéseket.
Több helyütt is tapasztaltunk olyat, hogy teljes területtel újra kell ültetnünk az összes csemetét ahhoz, hogy ismételten erdőt tudjunk majd látni.
Győr térségében mintegy 140, sokan környékén 100 millió forintos károkat okozott az erdőkön a túl sok csapadék. A kárfelszámolás mind a győri, mind pedig a soproni központú erdőgazdaságnál folyamatos. A teljes munkálatokkal és a helyreállítással azonban várhatóan csak jövő tavaszra fognak végezni. A híradót Rázó László tudósította.
A szó pedig most ismét Budapesté.
Dél Ágnes Pécsről köszönjük. Hetek óta tele van a Szegedi Vadaspark természetvédelmi mentőközpontja madarakkal, amelyek az áradások és a jégesők miatt kerültek veszélybe. A részleteket Fülöp László mondja el Szegedről.
Szerbusz Kriszta, jó napot kívánok! Az állatok most karanténban vannak, hogy ne fertőzzék meg a többi állatot. Csak akkor engedik őket vissza a természetbe, ha kevesebb lesz a vizes terület.
Teltház van a Szegedi Vadaspark karanténházában. Az utóbbi hetekben 70 állatot hoztak be az ár és belvíz miatt veszélyeztetett élő és fészkelő helyükről. Itt biztonságban vannak, de a többi állattal nem találkozhatnak, mert esetleg betegek lehetnek, és így a többi állatot is megbetegíthetik.
El kell döntenünk azt majd itt a nevelésük során, hogy mely madarak azok, amelyek alkalmasak a szabad életre, tudnak magukról gondoskodni a szabad természetbe. Amennyiben alkalmasak, akkor szabadon engedjük őket természetesen, amennyiben nem alkalmasak, mert túlságosan közel állnak az emberhez, vagy az emberek hozzájuk, nem tudnak gondoskodni magukról, akkor maradnak a Szegedi Vadaspark területén.
A most megmentett 50 bakcsó, 15 kis károkatona fióka és az egy kis kúcsak fokozottan védetnek számít, eszmei értékük 15 millió forint. A madarakat akkor engedik szabadon, ha jelentősen csökken a vízzel elöntött területek nagysága.
A szó most ismét Budapesté.
Fülöp László Szegedről köszönjük szépen. Körülbelül 4000 halálos adagra elegendő amfetamint foglaltak le a Vámosok Hegyeshalomnál. Egy magyar rendszámú kocsi ellenőrzésekor találta meg a drogot a kábítószerkereső kutya. A jobb első ajtó burkolata mögé rejtették. A csaknem 4,5 kilónyi amfetamint 18 millió forintot ér. A sofőr ellen eljárást indítottak. Hirtelen jött áradás pusztít a japán főváros több kerületében. Az éjjel csaknem 110 mm eső esett Tokióban. Több tucatnyi házat öntött el a víz, a Sakuji folyó több helyen is kilépett medréből, mintegy 100 embert kellett kitelepíteni. Negyedmillióan maradtak áram nélkül tegnap Torontóban, miután robbanás történt és tűz ütött ki egy transzformátor állomáson. A városban nem működtek a közlekedési lámpák, emiatt óriási dugók alakultak ki. A házakban nem működtek a liftek és a légkondicionálók sem. Torontóban az áramszünet idején 35 fokos hőség volt.
Fülöp herceg, második Erzsébet brit uralkodó férje éppen beszédet mondott egy díjkiosztó ünnepségen, amikor elment az áram. A luxus hotel generátora másodpercek alatt bekapcsolt, így hamarosan ismét lett világítás. Torontó közlekedési lámpahálózatának azonban nincs ilyen esetre tartalékáramköre. A belváros nagy részén sötétek voltak a jelzőlámpák. Hatalmas dugók alakultak ki, miközben hivatásos és önjelölt forgalomirányítók próbálták enyhíteni a káoszt. Összesen 250 ezer ember maradt áram nélkül tegnap délután és éjszaka, miután robbanás történt, majd tűz ütött ki egy transzformátor állomáson. A kanadai nagyváros 20-30 emelet magas épületei teljesen megbénultak. A 20-on lakunk, de a lift nem működik, és biztosan nem sétálok fel, de amúgy is inkább lent maradok, ott fent borzalmas meleg lesz mindjárt, mondja ez a férfi. A legnagyobb gondot talán az okozta, hogy Torontóban tegnap 34-36 fokos rekkenő hőség tombolt, és a több órás áramkimaradás alatt a légkondicionálók sem tudtak működni. A kora hajnali órákra a szakembereknek sikerült visszaállítani az áramszolgáltatást.
Most időjárás jelentés következik, utána sporthírek Deák Horváth Péterrel, aztán a Kárpát Express. Híradóval legközelebb délután 5:30 után 5 perccel jelentkezünk. Ma már az első elődöntővel folytatódik a foci VB. Este 8:30-tól a Hollandia-Uruguay meccset közvetítjük élőben, itt az M1-en és az interneten is a telesport.hu weboldalon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!
Jó napot kívánok! Még egy napig igencsak mozgalmas idő lesz itt a Kárpát-medencében, aztán a hét második felében visszatér a zavartalan napos, szép nyári melegidő. Ezek a kis fehér foltok itt a Kárpát-medence térségében jelzik, hogy a délelőtti órákban már előfordultak a Dunántúlon záporok, egy-két helyen zivatar is, és azt is jelzik, hogy észak felül egy hideg front közelíti a Kárpát-medencét, és ez a hideg front sajnos záporokkal, zivatarokkal, helyenként felhőszakadással és esetleg jégesővel és szélviharral is átvonul holnapra a Kárpát-medence fölött. Mögötte egy magas légnyomású terület alakul ki, ennek szárító hatása hozza meg a hét második felében a szép napos időt. Ma délután azonban itt a Kárpát-medencében egyre több felé növekszik be a gomoly felhőzet, és egyre több helyen várható záporeső, zivatar, és mint említettem, lehet jégeső is, kis területek korlátozva, és felhőszakadás is. A zivatarokat helyenként viharos széllökések kísérik majd. Az éjszakai órákban nyugatról megkezdődik a felhőzet csökkenése, főként az ország keleti felén várható további zápor, zivatar. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséket általában 14 és 17 fok között alakul, de a derültebb dunántúli tájakon 12-13 fokig hűl a levegő. Holnap napközben a Dunántúlon már több órás napsütésre számítunk, legfeljebb a keleti tájakon egy-egy futó záporral, időnként erős északi-északnyugati széllel, a Dunától keletre azonban főként a nap első részében még záporokra, zivatarokra kell számítani, és itt is erős lesz az északi szél. Itt a legmagasabb nappali hőmérséklet csak 20 és 23 fok között alakul, sőt északkeleten egy-két helyen lehet ennél hűvösebb is. A következő napokban azonban már könnyű elmondanom az időjárást, egyre több lesz a napsütés, napról napra emelkedik a hőmérséklet, tehát a hétvégére visszatér a szép nyári idő. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!